Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, első nap, 7. novella. Bergamino, Primasorról és Szlugnyapátjáról mondott novellájával, ügyesen megcsípkedi Cannedella Scala urat hirtelen rájött fösvénysége miatt Emilia mulatságos elbeszélése a királynőt és mind a többieket kacagásra fakasztotta, és dicsérgették a keresztes ember jó ötletét. Minek utána azonban a kacagás elült, és valamennyien elcsendesedtek, Filostrató, kire a beszéd sora került, ekképpen fogott szóba. Érdemes hölgyeim, pompás dolog beletalálni a mozdulatlan céltáblába, de az aztán szinte csodálatos, hogy az íjász beletalál valamibe, ami váratlanul és hirtelen felbukkan. A papok bűnös és gyalázatos élete sok tekintetben szinte szakasztott megtestesülése a gonoszságnak, s fölöttébb megkönnyíti a dolgát annak, kinek kedve van beszélni róla, gúnyolni és feddeni mindenkit, ki erre az életmódra vágyakozik. És ezért, bár a maderék ember igen helyesen cselekedett, midőn megcsúfolta az inkvizítort a barátok képmutató jótékonykodása miatt, kik azt adják a szegényeknek, mit inkább billenék a disznóknak adniok, vagy szemétre vetniük, mégis véleményem szerint inkább megérdemli a dicséretet az, kiről beszélni óhajtok, az előbb elhangzott novellához fűzvén szavaimat. Ki is bizonyos Cannedella Scala urat, evőkezű férfiút, kit hirtelen és szokatlanul elfogott a fösvénység, szellemes novellával csípkedte meg, másoknak képében mutatván be azt, mit rája értett. A novella pedig hangzik ekképpen, miként dicső híre neve világszerte nagy szóval hirdeti, Cannedella Scala uram, kinek minden dolgában igen kedvezett a szerencse, egyike volt a legjelesebb és legdicsőbb uraknak, kiket csak második Frigyes császár kora óta máig ismertek nálunk Itáliában. Ez, minek utána egyszer elhatározta, hogy nevezetes és pompázatos ünnepséget rendez Veronában, melyre számtalan ember összesereg lett volna mindenfelől, főképpen pedig az udvari mulattatók minden némű fajtája, hirtelen, Isten tudja, mi okból mást gondolt, és azokat, kik már oda jöttek, részben megajándékozta, részben pedig elbocsájtotta. Csak egyetlen ember maradt ott, bizonyos Bergamino nevezetű, aki ékesszavú és visszavágni készónok volt, el sem hitte volna róla, aki nem hallotta, mivel sem ajándékot nem kapott, sem el nem bocsájtották. Ott maradt tehát abban a reményben, hogy ez a jövendőben valamiképpen hasznára válik. Cane uram azonban fejébe vette, hogy bármivel ajándékozná is meg, azt haszontalanabbul vesztegetné el, mintha tűzbe vetette volna. De nem mondott és nem is üzent semmit e véleménye felől. Mikor Bergamino kevés napok múltán látta, hogy sem nem hívják, sem nem kérik valamely mesterségébe vágó dologra, ezen felül pedig a maga és lovai és szolgái költségei a fogadóban immár igen megszaporodtak, búsulásnak eresztette fejét. De azért csak várakozott, mivel nem javallotta az elutazást. És minthogy három pompás és díszes öltözetet hozott magával, melyeket más uraktól kapott ajándékba, hogy méltóképpen jelenhessen meg az ünnepségen, mikor a fogadós a fizetséget követelte, előszörre odaadta neki az egyiket, annak utána pedig, hogy még jó sok ideig ottan mulatott, oda kellett adnia a másodikat is, ahogy békességben akart maradni tovább a tis gazdájával. És már a harmadikat kezdte megenni, elszántan arra, hogy mindaddig ott marad, míg abban tart, és csak azután ered útnak. Nos, miközben a harmadik öltözetet fogyasztotta, történt, hogy egy napon búbánatos ábrázattal megállott Cane uram színe előtt, ki éppen ebédelt. Mire Cane uram meglátta, inkább azért, hogy csipkelődjék vele, mint sem, hogy annak valami jó ízű mondásával mulassa magát. Így szólt hozzá, Bergamino, mi bajod? Olyan búbánatos ábrázattal állsz itten, inkább mesélj valamit. Akkor Bergamino, mintha már rég ideje kieszelte volna a mondókáját, egy pillanatig sem gondolkodott, hanem a maga ügyének támogatására azonnyomban belefogott a következő elbeszélésbe. Uram, bizonyára tudod, hogy Primasó igen nagy mestere volt a deáki tudománynak, azon felül pedig mindenkinél különb és ügyesebb verselő is, seme dolgok oly nagy tisztességet és hírnevet szereztek neki, hogyha személy szerint nem is mindenütt ismerték, neve és híre szerint szinte senki sem volt, ki ne tudta volna, kicsoda Primasó. Nos megtörtént, hogy midőn egy ízben Párizsban nagy inségben volt, ami igen sűrűn megesett vele, mivel hogy tehetségét a vagyonos emberek nem igen becsülték meg, hírét vette, hogy Szlugnyapát ura a jövedelme révén mindenek hite szerint a leggazdagabb főpapa pápa után Istennek egyházában. És csodálatos és nagyszerű dolgokat hallott felőle, hogy nagy udvart tart, és hogy ételtitalt meg nem tagad soha senkitől, aki elmegy hozzá, ha hogy oly időben járul eléje kérésével, mikor az apát úr éppen ebédel. Mikor Primasó ezt hallotta, olyan ember lévén, kinek nagy örömet ellett benne hatalmas férfiakat és urakat látnia, feltette magában, hogy elmegy megtapasztalni emez apát úr bőkezűségét és megkérdezte, mennyire esik Párizstól a mahely, hol mostan lakik. Erre azt a választ kapta, hogy a nyaralója körülbelül 6 mérföldnyire van. Primasó erre azt gondolta, hogy ha kora reggel útnak ered, éppen ebéd idejére odaérhet. Megmutattatta tehát magának az utat, de mivel utitársa nem akadt, ő pedig félt, hogy szerencsétlenségére eltéved, és olyan helyen lyukadt ki, hol nem egy hamar kap valamit enni, hogy ne maradjon éhkoppon, ha ne talán ilyesmi történik vele, elhatározta, hogy 3 kenyeret visz magával, úgy gondolván, hogy vizet mindenütt talál, amint hogy amúgy sem élt halt érette. Kebelébe dugta hát a kenyereket és útnak eredt, és oly szerencsével járt, hogy éppen az ebéd órája előtt érkezett oda, hol az apát úr lakott. És belépvén, mindent végigjárt és megtekintett, és látta a rengeteg megterített asztalt és a nagy sürgés forgást a konyhán és a sok mindenfélét, amit az ebédhez készítettek, és így szólott magában, csak ugyan, itt minden oly nagyszerű, amint beszélik. És kevés ideig figyelmesen nézegette ímez dolgokat, midőn az apát úr udvarmestere, mivel hogy az ebéd órája elérkezett, parancsolta, hogy adjanak vizet a kézmosáshoz. Minek utána pedig vizet adtak, mindenkit asztalhoz ültetett. Történetesen úgy esett, hogy Primasó éppen a szoba ajtajával szemben kapott helyet, amerről az apát úrnak be kellett jönnie, hogy az ebédlőterembe jusson. Szokás volt pedig amazudvarban, hogy az asztalra sem bort, sem kenyeret, sem egyéb ennivalót, vagy innivalót mindaddig nem helyeztek, míg az apát úr asztalhoz nem ült. Minek utána tehát az udvarmester megterítette az asztalokat, üzente az apát úrnak, hogy amikor parancsolja, készen van az ebéd. Az apát kinyittatta az ajtót, hogy a terembe lépjen, és mivel bejövet előre nézett, és véletlenül az első ember kiszemébe ötlött, Primasó volt, kinek meglehetősen hitvány volt az öltözete, s kitőlátásból sem ismert, midőn megpillantotta azon nyomban valamely gonosz ötlet támadt el mélyében, aminő még soha abban nem támadott, és így szólt magában, nézze meg az ember kitetetek én itten. És visszafordulván, parancsolta, hogy csukják be az ajtót, és kérdezte azokat, kik a környezetében voltak, ha vajon ismeri-e valaki a macsavargót, aki a szobának ajtajával szemben ott ül az asztalnál. Mindenki azt mondta rá, hogy nem. Primasó, akinek ehetnékje volt már, mivel hogy sokat gyalogolt, koplalni pedig nem szokott, minek utána valamelyest várt, és látta, hogy az apát csak nem jön, előhúzta az egyik kenyeret abból a 3-ból, amit magával hozott, és falatozni kezdett. Kisvártatva az apát úr parancsolta egyik szolgájának, hogy nézze meg, vajon elmente már a ma Primasó. Felelte a szolga, nem ment el, uram, s míg több kenyeret eszik, mit úgy látszik, magával hozott, mondá akkor az apát. Hát csak egye a magáét, ha van neki, mivel hogy a miénkbe már ma nem vásik foga az apát úr szerette volna, ha Primasó magától eltakarodik, mivel hogy elzavarni nem tartotta illendőnek. Primasó, minek utána megette az egyik kenyerét, s az apát úr nem jött, belekezdett a másodikba. Ezt is ugyancsak megjelentették az apát úrnak, ki ismét megnézette, vajon eltakarodott-e már. Végezetül, hogy az apát úr csak nem jött, Primasó minek utána a másodikat is elfogyasztotta, neki látott a harmadiknak hasonlatosképpen ezt is megjelentették az apát úrnak, kinek a dolog szeget ütött a fejébe, s így szólott magában, miféle különös új dolog jutott ma az eszembe. Miféle fösvénység, miféle gyalázatosság, és miért? Én már hosszú évek óta mindenkinek adtam ennie, aki kért, s nem néztem, ha vajon nemes embere avagy paraszt, szegénye avagy gazdag, kereskedője avagy csaló, és megszámlálhatatlanul sok csavargót láttam tulajdon szememmel dőzsölni, de soha még olyan gondolat eszembe nem ötlött, amilyen ma ötlött eszembe emez ember miatt. Bizonyos, hogy nem lehet holmi hitvány ember, ki miatt így rám jött a fösvénység. Bizonyára valami kiváló ember ez, kit én csavargónak néztem, olyannyira, hogy visszariadt a lelkem megvendégelni őt. És ekként szólván, tudni akarta, hogy kicsoda. Mikor meghallotta, hogy Primasó, ki azért jött hozzá, hogy lássa az ő bőkezűségét, melynek hírét hallotta, igen elszégyellette magát az apát úr, mivel hogy már annak előtte régen derék embernek ismerte őt. S mivel szerette volna jóvá tenni baklövését, mindenképpen abban fáradozott, hogy megtisztelje. És ebéd után, miként a híres neves Primasóhoz illett, pompás ruhákba öltöztette, megajándékozta pénzzel és paripával, és tetszésére hagyta, hogy távozik-e, vagy marad. Primasó megelégedetten tért vissza a lóháton Párizsba, honnan gyalogszerrel jött, minek utána forró köszönetet mondott neki mindenért. Szane uram, ki eszes úri ember volt, minden egyéb magyarázgatás nélkül nagyon jól megértette, mit akart ezzel mondani Bergamino, és mosolyogva így szólt hozzá. Bergamino, alaposan értésemre adtad inségedet, jeleségedet és az én fösvénységemet, valamint hogy mit kívánsz tőlem, és valóban soha úgy, mint most te miattad, nem lett még úrrá rajtam a fösvénység. De bizony én kiverem azt magamból a mabottal, amelyet te magad megismertettél velem. És parancsolta, hogy kifizessék Bergamino fogadósát, s minek utána bőkezűen megajándékozta őt egyik öltözetével, ellátta pénzzel és paripával, s tetszésére bízta ez alkalommal, vajon tovább indul-e, avagy ott marad. Giovanni Boccaccio, Decameron, első nap, 8. novella. Guglielmo Borsiere csattanós mondással ostorozza Ermino, de Grimaldi úr fösvénységét Filostrató mellett ült Lauretta, ki minek utána meghallgatta Bergamino ügyességének dicséretét és tudta, hogy most neki kell valamit elmondania, nem is várt parancsra, hanem bájosan így kezdett beszélni. Kedves társnőim, az előbbi novella arra indít, hogy elmeséljem nektek, miként ostorozott egy derék udvari ember hasonló módon s ugyancsak eredményesen egy dús gazdag kereskedőt fösvénysége miatt. És ám bár vége ennek is olyan, mint az előbbié, azért mégis szívesen fogadhatjátok, mivel hogy szerencsés a befejezése. Volt tehát jó darab idővel ezelőtt Genovában bizonyos Ermino, de Grimaldi nevezetű nemes úr, aki, legalábbis így hitte mindenki, rengeteg földbirtok és vagyonura lévén, sokkal-sokkal gazdagabb volt minden más dús gazdag polgárnál, kit csak az időtájt Itáliában ismertek, és valamint gazdagságban minden más olaszt felülmúlt, akként fösvénységben és garasoskodásban a világ minden más fösvény és garasos emberét jócskán felülmúlta. Mivel hogy nem csupán mások megvendégelése elől zárta be erszényét, hanem a maga személyét illető dolgokban is, épp úgy az evésben és ivásban, gyalázatosan szűkmarkú volt. Csúfjára a genovaiak általános szokásának, kik szerettek szépen öltözködni, ő szégyenletesen szűkmarkú volt, csak hogy ne kelljen pénzt kiadnia. Ennek miatta, s még hozzá méltán, feledésbe ment Grimaldi vezeték neve, és már mindenki csak így nevezte, Zsugori Ermino. Történtam az időkben, midőn fukarkodásával meggyarapította vagyonát, hogy Genovába érkezett egy jó erkölcsű és ékes szavú udvari mulattató, bizonyos Guglielmo Borsiere nevezetű. Ezt cseppet sem hasonlított a maiakhoz. Hiszen ezek az afféle emberek romlott és gyalázatos erkölcseinek nagy csúfságára, kik manapság számot tartanak arra, hogy nemes embereknek és uraknak nevezzék és tartsák őket, inkább a szamár nevezetet érdemelnék. Mivel hogy a leghitványabb emberek szennyében és aljasságában növekedtek, nem pedig az udvari életben. Mert, míg amaz időkben főképpen abban foglalatoskodtak, hogy szüntelenül fáradoztak, miképpen teremtsenek békét, ahol háború vagy visszavonás támadott nemes emberek között, vagy miképpen üssenek nyélbe házasságokat, rokonságokat és barátságokat, avagy hogy kedves és tréfás mondásokkal felüdítsék a megfáradott emberek lelkét, és felvidámítsák az udvarokat, és kemény, atyai feddésekkel ostorozzák a gonoszok bűneit, és mindezt ugyan csekély jutalomért. Ma mind abban töltik idejöket, hogy egymásról rosszat mondanak, konkoly hintenek, gyalázatos és bestelen dolgokat mondanak, s, ami még rosszabb, mindezt az emberek szeme láttára cselekszik, és egymásnak gonoszságokat, szégyenletes és förtelmes dolgokat vetnek szemére, akár igazak ezek, akár nem, s a nemes embereket állnak hízelkedésekkel hitvány és bestelen dolgokra csábítják. S minél förtelmesebb szavakat mond, vagy cselekedeteket művel valaki, annál nagyobb becsületben vagyon, s annál jobban kitüntetik a legnagyobb jutalmakkal a mai nyomorult és elfajzott urak. Nagy szégyene és gyalázata bizony ez a mai világnak, s nyilvánvaló bizonysága, hogy ha a virtus eltűnik a földszínéről, a nyomorult halandókat a bűnök fertőjében hagyja. De visszatérvén ahhoz, amivel kezdettem, s amitől jogos felháborodásom a kelleténél jobban eltérített, elmondom, hogy a ma fent mondott Guglielmo de Genova minden nemes embere megbecsülte és szívesen látta. Midőn tehát néhány napot eme városban töltött, és sok mindenfélét hallott Ermino úr fösvénységéről és garasoskodásáról, látni akarta őt. Ermino úr már hallotta, hogy emez Guglielmo Borsiere derék férfius, mivel mégiscsak volt benne egy szemernyi nemesség, ha ugyan fukar ember volt is eléggé barátságos szavakkal és vidám arccal fogadta és külön-különféle dolgokról elbeszélgetett vele és beszélgetés közben a társaságában időző egyéb genovai urakkal együtt magával vonta őt egyik új házába, amely remekbe készült, s minek utána mindent megmutogatott, így szólt hozzá: nos Guglielmo uram, ki már annyi mindent láttál és hallottál, tudnál-e valami olyast mondani, amit még soha senki sem látott? Látod, hogy ráfestessem ide ennek a házamnak a falára? Guglielmo ennek a pökhendi beszédnek hallatára ekképpen válaszolt: uram, nem igen hinném, hogy olyasmit tudnék mondani neked, mit még soha senki sem látott, legfeljebb tüsszentést, vagy más hasonlatos dolgot javalhatnék festményül. De ha parancsolod, szívesen mondok neked olyas valamit, amit nem hiszem, hogy láttál volna valaha. Ermino uram így szólt: Ejnye, kérlek, hát mondd meg, mi az? Tudnillik nem számított rá, hogy olyan feleletet kap, amilyet aztán kapott. Guglielmo tehát azonnyomban így felelt neki. Festesd le itten a bőkezűséget. Mikor Ermino úr ezt a választ meghallotta, hirtelenében olygen elszégyellette magát, hogy volt ereje azonnyomban úgy szólván ellenkezőjére változtatni lelkét, mint amilyen mindeddig volt, és így szólott. Guglielmo uram, én bizony le is festettem azt, mégpedig olyan módon, hogy sem te, sem más többé joggal nem mondhatjátok nekem, hogy én azt sohasem láttam s nem ismertem. És Guglielmo mondásának oly nagy volt a hatása, hogy innen kezdve Ermino lett a világ legbőkezűbb és legelőzékenyebb embere, és senki azok közül, kik amaz időben Genovában éltek, nem becsülte meg hozzá hasonlóan az idegeneket és polgártársait. Giovanni Boccaccio, Decameron, első nap, 9. novella. Ciprus királya egy gascognei hölgy találó megjegyzésére pipogya emberből bátor emberré válik a királynő utolsó parancsa Elisának szólt, kibe sem várta azt, hanem bátran belekezdett. Ifjú hölgyeim, már gyakorta megesett, hogy amit minden feddés és sok büntetés sem tudott elérni egy-egy emberben, megtette véletlenül egy-egy szó, amit nem is exproposító mondottak. Ez nyilván megtetszik abból a novellából, melyet Lauretta elmesélt, s én is ugyanerről akarok bizonyságot tenni egy másik nyúlfarknyi novellával, mivel hogy pedig a jó történetek mindig hasznunkra vannak, bárki mondja is el, figyelmező lélekkel illendő meghallgatni azokat. Elmesélem tehát, hogy Ciprus első királyának idejében, minek utána Vauillon Gottfried meghódította a Szentföldet, történt, hogy egy gascognei nemes hölgyel zarándokolt a Szent Sírhoz, onnan visszatérőben Ciprus szigetére érkezvén, néhány gonosz ember hitványul bántalmazta. Mivel semmi némű elégtételt nem kapott, mód felett elbúsult ezen, s úgy gondolta, hogy panaszra megyen a királyhoz. Csak hogy valaki azt mondotta neki, hogy kárba veszett fáradtság volna, mivel a király gyenge és gyáva ember, és nem csak nem torolja meg törvény szerint a másokon esett bántalmakat, hanem rajtesett gyalázatosságokat is hitvány gyávasággal tűri. Olyannyira, hogy kiki azzal könnyít bármi némű bosszúságán, hogy őt sértegeti, vagy szidalmazza. Ennek hallatára a hölgy elvesztette abbéli reménységét, hogy elégtételt kapjon, de hogy némiképpen mégis könnyítsen bosszúságán, feltette magában, hogy a királyt megcsúfolja gyávaságáért. És zokogva eléje járult, s így szólott hozzá, felséges uram, nem azért járulok színed elé, mintha megtorlást várnék a rajtam esett bántalomért, hanem elégtételképpen annak fejében oktass engemet arra, miképpen tűröd el a ma bántalmakat, melyeket, mint hallom, ellened elkövetnek, hogy megtanulván, magam is türelmesen elviseljem azt, mi rajtam esett. Isten látja a lelkemet, az én bajomat is neked adnám szívesen, mivel hogy te olyan szívesen viselsz el mindent. A király, ki mindaddig pipogya és renyhe ember volt, mintha csak álomból riadt volna fel, mindjárt azzal kezdte, hogy keményen megtorolta a bántalmat, mely a ma hölgyön esett, s annak utána fölötté szigorúan üldözött mindenkit, ki azon túl bármiben is vétett a koronájának tartozó tisztelet ellen. Giovanni Boccaccio, Decameron, első nap, 10. novella. Alberto da Bologna mester ügyesen megszégyenít egy hölgyet, aki őt akarta megszégyeníteni hozzávaló szerelme miatt minek utána Elisa elhallgatott, az utolsó elbeszélés a királynőt terhelte, kinőies kedvességgel így kezdett szóba, érdemes hölgyeim, valamint derűs éjszakákon csillagok ékesítik az égboltozatot, és tavasszal virágok ékesítik a zöld mezőket, épp úgy ékesítik a talpra esett tréfás mondások a dicséretes erkölcsöket és a kellemes beszélgetéseket. S éppen azért, mivel lemondások rövidek és csattanósok, sokkal inkább billenek a hölgyekhez, mint a férfiakhoz, mivel a sok és hosszadalmas beszéd, ha nem okvetlenül szükséges, sokkal inkább szégyenökre válik a hölgyeknek, mint a férfiaknak, ám bár manapság csak nagyon kevés hölgy van, vagy talán egy sincs, ki megértene egy-egy ilyen mondást, vagy ha meg is érti, vissza tudna vágni rá. Közös szégyenünk ez nekünk és e világon minden nőnek. Mivel hogy a ma jeles tulajdonságokat, melyek régente megvoltak az asszonyok lelkében, a mai nők testüknek ékességére fordították. És minél tulitarkább és minél sallangosabb és minél piperésebb ruhákat visel valaki, annál inkább azt hiszik, hogy különbnek kell tartani, és nagyobb tiszteletre tarthat számot a többieknél, nem gondolván meg, hogy ha valaki egy szamarat telirakna, vagy teliaggatna ilyesmikkel, az bizony többet elbírna belőlük, mint ők. Éppen ezért az ilyen nő nem is érdemel több becsülést a szamárnál. Szégyellem ezt elmondani, mert nem mondhatok a többi nőkre olyat, mi magamra is ne vonatkoznék. Ezek a cifra, tarka-barka sallangos nők, vagy szótlanul és érzéketlenül állnak, mint a márvány szobrok, vagy ha kérdést intéznek hozzájuk, olyképpen felelnek, hogy sokkal jobb lett volna hallgatniuk. És elhitetik magukkal, hogy a szív tisztasága az oka, hogy sem a nők, sem a derék férfiak körében nem tudnak beszélni. És ugye fogyottságokat szemérmetességnek keresztelték, mintha csak az a nő volna tisztességes, kicsupán cselédjével, vagy mosónőjével, vagy a kenyérsütő asszonnyal áll szóba. Ha a természet ezt akarta volna, mint ők magukkal el akarják hitetni, akkor más módon szabott volna határt fecsegésöknek. Az igazság az, hogy mint más dolgokban, ebben is ügyelni kell az időre és a helyre, és arra, hogy kivel beszél az ember. Mert néha megesik, hogy valamely hölgy, vagy férfi, mikor azt hiszi, hogy a szégyenkezés pirját vonja a másnak arcára valami kis tréfás mondással, mivel hogy nem vetette kellőképpen mérlegre a maga erejét a mannak erejével szemben, egyszerre csak érzi, hogy ő maga pirul el, holott azt akarta, hogy a másik piruljon. Ezért egyrészt, hogy óvakodni tudjatok, ezen felül pedig másrészt, hogy ne vonatkozzék rátok a ma közmondás, melyet céltében hosszában hallani, hogy tudnillik a nők mindenben rövidebbet húzzák, azt akarom, hogy ez a mai utolsó novella, melyet nekem kötelességem elmondani, ügyesekké tegyem benneteket a visszavágásban. Hogy valamint lelki nemességben különbek vagytok a többieknél, akként erkölcsi tökéletességben is kiválóbbaknak bizonyuljatok. Nem sok esztendeje múlt még, élt Bolognában s talán még ma is él egy fölöttébb nagy tudományú és úgy szólván világszerte jeles hírű orvos, bizonyos Alberto Mester nevezetű, ki agember volt már, idestova 70. esztendejét taposta, de hogy nemes lelkű férfiú, hogy holott testéből immár szinte minden természetes melegség elillant, nem átallotta magába fogadni a szerelem lángjait. Midőn valamely ünnepen megpillantott egy gyönyörűséges özvegyasszonyt, kinek neve, mint némelyek állítják, Madonna Margherita, de Kisolieri volt, az fölöttébb megtetszett neki, s holmiféle ifjú ember módjára fogadta öreg szívébe a mazlángokat, olyannyira, hogy azt hitte, nem is tud nyugodtan aludni egyetlen éjszakán sem, ha előtte való napon nem látta a ma szép asszonynak elragadó, finom arcát. És ezért innen kezdve hol gyalogszerrel, hol lóháton, amint éppen kedve szottyant, szüntelenül ott lebzselt a mondott hölgynek háza előtt. Ennek okáért mind a hölgy, mind pedig más hölgyek, sokan rájöttek, mi az oka, hogy mindig arra járkel. És hogy együtt voltak, többször is jól elmulattak azon, hogy efféle vén ember ott járkál szerelmesen, mintha csak abban a meggyőződésben éltek volna, hogy a szerelem gyönyörűséges szenvedélye csak az ifjak bohó lelkeiben ver fészket és vesz állást, másút pedig sehol. Hogy pedig Alberto Mester csak eleljárogatott oda, történt egy ünnepnapon, midőn a fentmondott hölgy más hölgyekkel egyetemben ott ült háza előtt, és messziről maguk felé közeledni látták Alberto Mestert, az özvegyel együtt feltették magukban, hogy üdvözölni fogják őt, és tisztelettel fogadják, és annak utána megcsípkedik szerelméért. És csak ugyanekként cselekedtek. Tehát valamennyien felkeltek helyükből, meghívták őt, és bevezették egy hűvös udvarba, hová pompás borokat és csemegéket hozattak. Végezetül pedig édeskés és tetszetős szavakkal megkérdezték, hogyan lehet az, hogy beleszeretett ebbe a szép asszonyba, holott tudja, mi sok csinos nemes és szemrevaló ifjú legyeskedik körülötte. A mester, ki észrevette, hogy udvarias szavakkal ugyan, de csípkedik, derűs arcot vágott, és így felelt. Madonna, hogy én szerelmes vagyok, azon okos embernek nincs mit csodálkoznia, főképpen nincs neked, mivel hogy megérdemled. És ám bár vén emberekben a természet szerint megfogyatkoztak a mazerők, melyek a szerelmes játszadozásokhoz kívántatnak, azért még nem veszett ki belőlük a jó akarat és annak megismerése, mi szerelemre érdemes, sőt ebben természet szerint annál is biztosabbak, mivel hogy több a tapasztalatjuk, mint az ifjaknak. Engem, mikor agember létemre téged szeretlek, kiért annyi ifjú rajong, ím ez a reménység éltet. Már több ízben jelen voltam bizonyos ozsonnákon, hol láttam, amint a hölgyek édes babot és hagymát esznek. És ám bár hagymán ugyan nincs semmi jó, mégis a legkevésbé utálatos és a szájnak legkellemesebb a feje, viszont ti általában, serre valami furcsa étvágy csábít benneteket, a fejét fogjátok meg, és a leveleit eszitek, amelyek nem csupán semmit nem érnek, hanem az ízük is kellemetlen. Mit tudom én, Madonna, szerelmesed megválasztásában nem cselekszelete is hasonlóképpen. Márpedig, ha ekként cselekszel, én lennék a választottad, a többinek pedig kiadnád az útját. A nemes hölgy a többiekkel együtt némiképpel szégyelte magát és szólott. Mester, alaposan és udvariasan ránk pirítottál hányaveti próbálkozásunkért. A te szerelmed mindenképpen kedves nekem, kívülcs és derék ember szerelme. És ezért, ha hogy tisztességem rovására nem megyen töltsd velem mindenben kedvedet, mintha a tiéd volnék. A mester barátaival együtt felkelt, köszönetet mondott a hölgynek, és nagy szívességgel elbúcsúzván tőle, távozott. Ekképpen a hölgy, mivel nem gondolta meg jól, kivel csúfolódik, mikor azt hitte, hogy győz, vereséget szenvedett. Ti is, ha bölcsek lesztek, szöges gonddal óvakodni fogtok az ilyesmitől. A nap már nyugovóra hajolt, és jobban csillapodott a hőség, midőn az ifjú hölgyek és a három ifjú befejezték novelláikat. Annak okáért a királynő nyájasan így szólott. Kedves társnőim, a mai napra rendelt királyi hatalmamban immár nincs más teendőm, mint új királynőt állítani nektek, ki a holnapi napra mind a maga, mind a magunk viselkedését legjobb belátása szerint tisztes mulatozásunk irányában intézze, és ám bátor nyilvánvaló, hogy a nap az éjszaka beálltával végződik, mégis úgy vélekedem. Mivel valószínű, hogy, aki nem fog idejében dolgához, nem tud kellő módon gondoskodni a holnapról, egyúttal pedig azért, hogy előkészíthessünk mindent, mit az új királynő másnapra szükségesnek tart, ammondó volnék, hogy a következő nap mindig ebben az órában kezdődjék. Azért tehát annak tiszteletére, kiben minden dolgok élnek, s a magunk vigasztalására a most következő napon Filoména, eszemérmetes leányzó kormányozza királynő gyanánt birodalmunkat. És ekként szólván felemelkedett ültéből, levette babérkoszorúját, és tisztelettel Filoména fejére illesztette. És elsőnek ő maga, utána pedig mind a többi hölgyek és ifjak hasonlatos képpen királynőjüknek üdvözölték, és készségesen hatalma alá adták magukat. Filoména némiképpen elpirult szégyenletében, mikor látta, hogy királynőül koronázták, és emlékezetébe idézte ama szavakat, melyeket kevéssel előbb Pampinea mondott, nehogy gyámoltalannak lássék, megemberelte magát, és mindenek előtt mindenkit megerősített tisztségében, kit Pampinea kinevezett, és rendelkezett a másnapi teendők és a holnapi lakoma dolgában olyképpen, hogy ugyanott maradnak, ahol voltak. Annak utána pedig így kezdett beszélni. Drága barátaim, ám bár Pampinea inkább a maga kedvességéből, mint az én érdememből engemet emelt valamennyitek fölé királynő gyanánt, azért nekem eszemben sincs csupán magam feje szerint cselekednem életmódunk tekintetében, hanem benneteket is meg akarlak hallgatni. Hogy pedig megtudjátok, mit tartanék én helyesnek, és ennek következtében kedvetek szerint hozzáfűzhessetek, vagy elvehessetek belőle akármit, néhány szóval szándékom megismertetni veletek. Ha jól figyeltem meg a mai napon, hogyan viselkedett Pampinea, magatartását dicséretesnek és egyúttal kedvesnek ismertem meg, és éppen ezért, mindaddig, míg a viselkedés akár a túlságos egyhangúság, akár mások miatt nem válik unalmassá, nem szándékozom változtatni rajta. Midőn tehát elhangzik a parancs abban, hogyan folytassuk, amit elkezdettünk, innen fölkelünk, rövid sétára indulunk, s midőn a nap már lefelé hajlik, hűvösben vacsorázunk, azután dalokkal és egyéb mulatságokkal szórakozunk, végezetül pedig éppen ideje lesz nyugovóra térnünk. Holnap reggel még a hűvösben fölkelünk, ugyancsak szórakozunk keveset, kiki ahogyan kedve tartja, és miként ma tettük, ugyanúgy a megszabott órákban visszatérünk ebédelni. Táncolunk, s miután ebéd utáni szundításunkból felkeltünk, visszatérünk ide úgy, miként ma tettük, hogy novellákat meséljünk, amiben véleményem szerint csoda nagy gyönyörűség és egyúttal hasznos okulás rejlik. Minden esetre én olyasmivel akarom kezdeni, amit Pampinea nem tehetett meg, mivel hogy későn választatott királynővé. Tudnillik némiképpen korlátozni akarom, hogy milyen tárgyakról mondjunk novellákat, és ezt jó eleve tudomásotokra adom, hogy kinek-kinek legyen ideje kigondolni valamelyekképpen megszabott tárgyú csinos novellát. E megszabott tárgy, ha nincs kifogástok ellene a következő leszen, mivel hogy az embereket a világ kezdetétől fogva a forgandó sors külön-külön változásai vezérelik, és vezérelni fogják, míg a világ, kinek-kinek olyan emberekről kell beszélni, akik külön-különféle keserves hányattatások után, holott nem is reménykedtek benne, szerencsés végre jutottak. A hölgyek, hasonlatosképpen az ifjak is, fölöttébb javallották ímez rendelkezést, és fogadták annak megtartását. Hogy pedig a többiek mind hallgattak, csupán Dioneó szólalt meg, mondván, Madonna, valamint itten a többiek mind kijelentették, akképpen én is kijelentem, hogy fölöttébb tetszetős és dicséretes a ma rendelkezés, melyet tettél. De különös kegyelemképpen egy kiváltságot kérek, és szeretném, ha abban mindaddig megerősítetném, míg társaságunk együtt marad. Ez pedig a következő. Engem ne kössön a ma törvény, hogy a megszabott tárgy szerint kelljen novellát mondanom, hanem azt mondhassam, amit akarok. S nehogy valaki azt higgye, hogy azért kérem ezt a kegyet, mert nincs a kezem ügyében efféle novella, belenyugszom, hogy mindig én legyek az utolsó, akire rákerül az elbeszélés sora. A királynő, aki mulatságos és kellemes embernek ismerte őt, és nyilván kitalálta, hogy ezt csak azért kéri, hogyha a társaságot kifárasztják az elbeszélések, ő valamelyik kacagtató novellával felderítse őket, a többiek beleegyezésével készségesen megadta neki ímesz kiváltságot. És felkelvén, lassú léptekkel megindultak egy kristályos vízű patak irányában, mely kis dombról folydogált lefelé kősziklák és zöld füvek között a völgybe, melyet sűrű fák árnyékoltak. Ottan mezítláb és mesztelen karokkal pacskoltak a vízben, és külön-különféle módokon mulatták magukat. És midőn elközelgett a vacsora ideje, visszatértek a palotába, és jó hangulatban megvacsoráztak. Vacsora után a királynő előhozatta a hangszereket, és parancsolta, hogy menjenek táncba, és Lauretta vezesse a táncot, Emilia dalt énekeljen, Dioneo pedig Anton kísérje. Eme parancsnak hallatára Lauretta azonnyomban táncba kezdett és vezette azt, Emilia pedig érzelmes dalt énekelt, amint következik. Úgy eltelít saját gyönyörűségem, hogy más szépség után nem áhítok már, s vonzását nem érzem. Ha a tükörbe nézek, ott találom a boldogságot, mely betölti lelkem, és már sem új eset, sem régi álom meg nem rabol e ketteléstől engem. Mert tárgyon, ennél igézetesebben csükhetnék-e talán, hogy így lüktessen tőle szívverésem. Nem hagy cserbe neki, sőt valahányszor vigasztalómul bennem vágya támad, oly édes örömet fakaszt és ápol, mely testet lelket mondhatatlan áthat, s más halandótól eltiltja a vágyat, ha maga is netán nem égne szintien gyönyörűségben. S amint szememe szépségre mereztem, minden órával hevesebben égek. Betölti lelkem, és átjárja testem, mint valami csodás örömigéret, melynél nagyobb boldogság kit sem érhet-e földön sohatán. Mert nem hiszek nagyobb gyönyörűségben, a daloska végeztével, melybe a többiek is vidáman bele-bele énekeltek, ám bátor annak szöveges okukat fölöttébb gondolkodóba ejtette, még egy-két fordulót tettek, s mivel immár a rövid éjszakának egy darabkája is elmúlott, rendelte a királynő, hogy az első napnak végét vessék. És meggyújtatta a fáklyákat, s parancsolta, hogy a következő reggelig kikitérjen nyugovóra. Annak okáért Kiki parancsa szerint cselekedett, és szobájába vonult. Végződik a Dekameron első napja. Második nap. Kezdődik a második nap, melyen Filoména uralkodása alatt oly emberekről mondanak történeteket, kik külön-különféle sorsapások után, holott már nem is remélték, szerencsés véget érnek a napnak ragyogása már mindenütt új nappalt fakasztott, és a madárkák édes dalokat zengedezvén a zöldelő gaiakon, bizonyságot tettek róla az emberek füleinek, midőn mind a hölgyek és a három ifjak fölserkentek, bementek a kertbe, s hol itt, hol ott a harmatos fűben tapicskolván, szép koszorúkat fontak, és messzire elkószáltak. S miként előtte való nap tették, akként cselekedtek a mai napon is, és minek utána a hűvösben ettek, némi tánc után nyugalomra tértek, s délután 3 óra tájt a szundításból felébredvén, királynőjük parancsa szerint kimentek a friss rétre, és körülötte letelepedtek. A királynő, kiformás és szépséges bájos arcú leányzó volt, fején a babérkoszorúval, kicsi nyéggel révedezett, s miután végigjártatta szemét az egész társaságon, parancsolta Neifilének, hogy kezdje meg egy novellával az elbeszélések sorát. Az pedig egy szóval sem mentegetődzött, hanem vidáman így kezdett beszélni.